választani kell, és a magyar választó is döntsön. Itt most nem Magyar Péter és Orbán között kell csupán választani, vagy a Tisza és a Fidesz között kell választani, hanem a demokrácia és a diktatúra. Szeretne valaki diktatúrában élni? Szeretne valaki Oroszországban élni? Ez a Mohácsnál is nagyobb katasztrófa, a Trianonnál nagyobb katasztrófa lenne.
Sziasztok, ez itt a Fülke, a HVG közéleti műsora. Vendégem pedig ezen a héten Jeszenszky Géza, volt külügyminiszter, volt washingtoni, norvégiai és izlandi nagykövet. Nagy szeretettel köszöntöm Önt a stúdióban.
Örömmel vagyok itt, nem tudom mindig nézni a Fülkét, de hát a HVG 360-at olvasom, úgyhogy nem ismeretlen a terület, és már jártam is ebben a szép épületben.
Ezért nagyon hálásak is vagyunk. Ma pedig elsősorban azzal fogunk foglalkozni, hogy Magyarországnak milyen lehetőségei vannak egy olyan világban, amely szépen lassan, mint hogyha frakciókra esne szét körülöttünk. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, mielőtt azonban belevágnánk, szokás szerint arra kérnélek benneteket, hogyha tehetitek, és tetszik, amit csinálunk, akkor támogassátok a munkánkat. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjátok megtenni, hogyha feliratkoztok a csatornánkra, lájkoljátok, amiket csinálunk, és vagy előfizettek a HVG 360-ra, sőt, a videó alatt még ott van a szuperköszi opciója is. Köszönjük! Én azt mondom, hogy kezdjük rögtön a túlélés esélyeivel. Méghozzá a demokrácia túlélésének esélyeire volnék kíváncsi egy olyan világban, ahol ezt a műfajt, mint olyat, hogyha szabad így fogalmaznom, egyre inkább szorongatják. Lehet itt mondani populista jobboldalt, lehet itt mondani Vlagyimir Putyint, lehet itt mondani a kínai elnököt, lehet mondani bárkit, de Ön mégis mekkora tétet tenne most a demokrácia túlélésére a következő mondjuk 30-40 éves távon?
És nagy tétet vállalnék.
Komolyan?
Igen, igen, ugyanis a demokráciában élni jó. Én a gyerekként a Rákosi rendszerben nőttem föl, és hát életemnek a nagyobb részét, egész 89-ig mondjuk, egy kommunista rendszerben éltem, ahol az ember fél, ahol, hát most nem megyünk bele annak részleteibe, bár a mai hallgatóság, fiatalságnak olyan kevés fogalma van, mert jó, olvasni lehet róla, bár ugye kérdés, hogy mennyien olvasnak, de átélni ezt nem lehet. Tehát az a véleményem, hogy ha egy ország egy demokráciából esetleg diktatúrában megy át, vagy ha nem is volt még demokráciában soha, akkor nem tudja, hogy mekkora különbség van a kettő között. Ez olyasmi, mint ugye szokták mondani, hogy a szabadság olyan, hogy csak a hiányát vesszük észre. Tehát a demokrácia is olyan, hogy csak ha bár belekóstoltunk, és aztán elveszik ezt tőlünk, akkor biztos, hogy nagyon zavaró lesz, és nagyon fájdalmas lesz. De hogy a mai világban lehet, hogy vannak olyan pártok, akik akár nyíltan is azt mondják, hogy nem a demokrácia jó, hanem hát az erős kézre van szükség. Úgy tűnik, hogy az Oroszországban maradt pár millión elmenekültek, de akik ott maradtak, lehet, hogy azt hiszik maguk is, vagy csak félelemből állítják, hogy igen, ez jó a rendszer, mert van egy jó, erős vezető, és ugye látjuk azt, hogy most az Egyesült Államokban is furcsa módon az erős vezető, aki magát nagyon erősnek tekinti, az bejött egyszer. De hát azért azt is látjuk, hogy növekszik az ellenérzés vele szemben. Tehát én Amerika esetében is, én nem vagyok egy vak optimista, de Amerika esetében, legalábbis Egyesült Államok esetében, én nagyon bízom abban, hogy már a mostani novemberi időszaki választásokon is megnyírbálják Trumpnak a lehetőségeit, és hát az, hogy 2 év vagy 3 év múlva más lesz az elnök, az egész biztos. Úgyhogy én nem hiszem azt, hogy Amerikát le lehet téríteni a demokrácia, akár mondanám a liberális demokrácia útjáról.
Egy kicsit kötözködnék ráadásul pont azzal, amit a legelején mondott, hogy önnek ugye megvannak az emlékei a Rákosi korszakból. Nekünk valamilyen szintű történelmi tudásunk értelemszerűen van, de hogy átélni azt mi már nem éltük át. Viszont ennek az átélésnek az élménye, ezeknek a történelmi emlékeknek az élménye az Egyesült Államok társadalmának ebben az értelemben hiányzik.
Ez így van, hogy ne? Igen, igen. Nagyon sikeres volt ugye ez a Trump-féle mondjuk jelszó, mondat, ígéret, hogy Amerikát újra nagyjá tegyük.
Igen.
Ugye én vendégtanárként 2,5 évet töltöttem Amerikában 1984 és 86 között, és az egy tényleg más Amerika volt, és a hangulat, ja, az előtt is voltak azért kilengések, volt egy új baloldal, felgyújtották a Bank of America fiókját, abban az egyetemi városban, Santa Barbarában, ahol értem, de ez nem akkor volt, nem pár évvel korábban. Úgyhogy az emberek jól érezték magukat. Az amerikai emberekről ma is az a vélemény, hogy nagyon jó szándékúak, de Amerikában egy olyan két szélsőség vált mondjuk dominánssá a két nagy pártban, hogy szerintem az emberek nagy többsége nyugalmat vár, és különben is nem jött be, mert igaz, hogy Amerika most látszólag, hát mondjuk a világ ura, hiszen hát ő mit tudott elérni Venezuelában, ugye, mint a levegőből leszállva elragadják, az egyébként hát minden rossz, akiről minden rosszat el lehet mondani, ezt az elnököt, Iránban, tehát Trump valóban látványos sikereket ért el, de ennek megvan az ára az amerikai életszínvonalban, várható növekvő inflációban, és hát azért Amerikában a sajtót egy részét is próbálja ugye megrendszabályozni.
Jelentősen.
Hát, igen, de azért ez nem megy. Van ott is megfélemlítés, szóval én úgy látom, hogy amiben Trump és az ő kormánya a demokráciával ellentétes lépéseket tesz, azért ez egyre növekvő ellenérzést vált ki. És akkor, ha visszatérünk az első kérdésre, hogy én azt látom, most abban hiszek, hogy különösen a nyugat-európai társadalom, amelyik szintén nem élte át a diktatúrát, tehát nincsenek olyan élményei, mint a hozzám hasonló, vagy nálam csak kicsit fiatalabb magyar vagy közép-európai.
Mondjuk a spanyoloknak ott volt Franco. Tito is volt Jugoszláviában, oké, az nem teljesen nyugat, de hogy valamiféle tapasztalatuk azért ez van, Adolf Hitlerről nem is beszélve.
Igen, na hát ugye az, hát, hogy én történész vagyok, de azt is látom, hogy a történelemből ugyan lehetne tanulni, de nem tanulnak az emberek. Tehát hiába olvassák az, hogy mit történt Auschwitzban, hogy ki volt Hitler, vagy ki volt Sztálin. De hát már azok a számok is, hogy százezreket öltek meg, milliókat öltek meg, azok nem rázzák meg, szerintem sajnos nem rázzák meg úgy az embereket, de mondjuk jó esetben azok a szörnyűségek, amiket a televízión láttak, amit a képernyő, mondjuk most a telefonunkon látnak, mondjuk az, ami Ukrajnában folyik. Ez, és ha már ezt összekapcsolja az átlagember ahhoz, hogy ki az, aki ilyenre képes, ilyenre vetemedik, hát ez a Putyin, és hát azért az egy milyen rendszer lehet. Ha pedig a nyugat-európai úgymond szélsőséges, szélsőjobboldali, vagy akár szélsőbaloldali pártokat nézzük, én ezt nem hallottam egyiktől sem, hogy bejelentse, hogy én egy diktatúrát akarok bevezetni. Én el akarom törölni a szabad választásokat. De ugyanakkor azt sem kívánom, és éppen a történelem is mondatja velem, hogy az sem megoldás, hogy na, engedjük a hatalomhoz ezeket a pártokat, mondjuk Wilders volt Hollandiában, és akkor majd ki fog derülni, hogy ezek nem tudják beváltani a demagóg ígéreteiket, nem lesz sokkal jobb, és az emberek majd kiábrándulnak belőlük. Hollandiában ez azért részben be is következett, de mondjuk Hollandiában hát egy koalíciós kormány volt, úgyhogy nem volt igazán olyan hatalma Wildersnek. De a példa, akár első példa, Hitler. Hitler soha nem kapott abszolút többséget, még a Weimari rendszer demokratikus választásai.
Igen, csak aztán lecserélte azt a rendszert.
Így van, tehát Hindenburg elnök úgy nevezte őt ki abban a hitben, hogy na hát le fog égni. És hát ugye nem, mert a kellő elszántsággal, eltökéltséggel, jellemtelenséggel minden egyszerűen ledarálta a akkor még létező unión koalíciós partnereit, és nem mertek vele szembeszállni. Csak későn ébredtek azok a mondjuk polgári politikusok is, akik azt hitték, hogy hát ők majd dirigálni tudnak, és irányítani tudják Hitlert.
Szeretném visszavinni önt majd egy kicsit később az Egyesült Államokhoz is, meg nagyon szeretném, hogyha Európáról is beszélnénk, de még egy ilyen bemelegítő, puhatolódzó kérdést engedjen meg nekem. Mennyire ért egyet azzal az állítással, hogy a világunk most kicsit tegyük félre, hogy minek a hatására, de szépen lassan érdekszférákra bomlik fel a korábban általunk is már megszokott globalizáció helyett?
Igen, hát ugye én mindig is mondom, hogy én nekem a történelmi hivatásom, úgyhogy csak a rendszerváltozás vitt a politikába, és hát persze a külpolitikával mindig foglalkoztam, mert a nemzetközi kapcsolatok történetét oktattam 35 éven át. Szóval a történelemben az érdekszférák és a nagyhatalmaknak a befolyási övezetei, ezek végig kísérik a történelmet, akár az ókortól, és hát a két világháború is valahol ugye azt mondhatjuk, hogy egyrészt szövetségi rendszerek között folyt, és hát meghatározó diktatúrok és nagyhatalmak között. Tehát csak a második világháború tanulságai vezettek oda, hogy ténylegesen létrejött egy olyan világrend, amely elvben a nemzetközi jog alapján áll, ami elismeri a kis államoknak is az egyenjogúságát, és hát ugye persze a biztonsági tanács feladata az volt, hogy azért mégiscsak a nagyok döntsenek nagy kérdésekben, vagy inkább az, hogy a nagyok ellenére a sokrú disznó győz, ugye kicsit ne tudjanak összefogni, de úgy egészében véve a hidegháborúban a szabad világ, én ma is helyesnek tartom ezt a kifejezést, a szabad világ az nem csak, hogy ellenállt a fenyegetésnek, a keletről jövő szebb fenyegetésnek, hanem a szabad világban az országok önként álltak össze szövetségekbe, hozták létre az Európai Uniót, a NATO-t, és mindenki elismerte a meghatározó erőt, amit az Egyesült Államok a gazdasága, a katonai ereje alapján képviselt, de nem élt vissza. Legalábbis, hát vannak egyes epizódok az elmúlt több 50 évben, amikor kérdőjelezni lehet ott a Vietnámban, Irakban, hát nekem azokról is megvan a magam véleménye, de ebben nem fogunk most tudni belemenni, de egy nagyon kedves kollégám, washingtoni nagykövetségünk egyik legkitűnőbb diplomatám volt, Csaba Gábor, ő írt egy kis esszét, vagy 20 évvel ezelőtt, az Egyesült Államokról, hogy a jó indulatú behemót. Ja. Ez szerintem egy nagyon találó kifejezés, és valóban egészében véve jó ügyekért interveniált. Az, hogy esetleg nem volt, akár Afganisztánban is, hogy a közeg nem volt elég jó, vagy pedig nem voltak eléggé felkészülve arra, hogy hát valójában nincs afgán nemzet, az egy törzsi ellentétektől szabadult ország volt. De én nem látom azt, pedig kritikus történészként sem, hogy az Egyesült Államok úgy akart volna dominálni, akár csak 90 után, mikor a nagy ellenfél ugye eltűnt és felrobbant, feloszott a Szovjetunió, hogy egy rossz világot akart volna teremteni.
Viszont bocsasson meg, ez mára minthogyha változna. Tehát a jó indulatú behemótból a behemót megmaradt. Más kérdés, hogy a mozgása jelentősen felgyorsult, a jó indulat viszont mára kevésre.
Igen, igen, jó, tehát ugye valóban akkor, hogy most újra visszatérünk-e az érdekszférákhoz és a nagyhatalmi. Én akkor megint arra utalok, hogy nemzedékemnek nagy olvasmány élménye volt Orwell 1984
könyve.
Igen, de hát azért még az én tanítványaim, azok mind izgatottan olvasták ezt, amikor már hozzá lehetett férni. És most ez valóban fenyeget, hogy szinte megvalósulónak látszik Orwell víziója, hogy van három világhatalom, amelyek hol jóban vannak egymással, kettő a harmadik ellen, hol cserélik. Hát ez most így van. Amerika, Egyesült Államok úgy tűnt hosszabb, vagy úgy tűnik általában, hogy Kínával rossz viszonyban van, és fő ellenfélnek tekinti. Azután fordul egyet, Trump alszik egyet, és akkor nagy barátsággal fogadja, akár ölelgetik Xi elnököt, vagy akár ugye Putyinnal. Putyin az a nagy ellenfél, vagy pedig meghívja, arról biztos beszélünk, meghívja a béke építők körébe. Tehát ez pillanatnyilag valóban ez fenyegető. És azért a akció reakciót szül mindig. Az európai szövetségesek, akiket ugye megpróbálták kezelni Trumpot, hogy jó, hát ugye egy hiú ember, hát akkor kicsit legyezgessük a hiúságát, és akkor majd minden rendben lesz. Azután kezdtek újabb vámháborúk, és hát ugye most pedig ez a grönlandi fenyegetés, ez Európát akcióra, ellenakcióra készteti, kényszeríti, és én azt remélem, és talán nem teljesen alaptalanul, hogy a legutóbbi Davoszi Trump beszéd után, és hát az ő tárgyalásai a dán miniszterelnökkel, a kis grönlandi kis népesség miniszterelnökével, ezekre az a válasz, amit legjobban éppen nem egy európai, hanem egy kanadai miniszterelnök terjesztett elő, hogy igen, van egy határ, amin túl hiába nagy régi szövetséges, hiába a világ legerősebb katonai hatalma, muszáj ellent mondani. És ezt látom, még nem biztos, hogy ez bejön, de én úgy látom, hogy az európai vezetőknek a többsége ezt látja.
Hogyan lehet ellent mondani a világ legerősebb és legnagyobb katonai hatalmának, és különösen annak tükrében kérdezem ezt, hogy láttuk január elején a venezuelai beavatkozást. Láttuk azt, hogy mennyire hatékony az Egyesült Államok hadigépezete, és látjuk azt, hogy mennyire durva a diplomáciája, gondolok itt elsősorban Grönlandra.
Igen. Hát lehet, hogy tévedek, de remélem, hogy nem, hogy Trump nem vetemedik arra, hogy katonai akcióval foglalja el Grönlandot. Itt is egyik nap mondja, hogy igen, de másik nap azt mondja, hogy nem, már ugye Davosban is. Szóval igen, én mindenképpen meg fogom szerezni, de nem erővel. Azután pár órával később pedig azt mondja, hogy ó, hát most már itt beszéltem a NATO főtitkárával, és minden rendben van. Itt az emberben fölmerül, hogy milyen a állapota, milyen egészségi, mentális egészségi állapota ennek az embernek, és ez is lehet, hogy ő hozza végül is a megoldást, mert a történelemre jellemző, hogy látha az ember bizonyos tendenciákat, akár veszélyeket, azok meg is valósulhatnak, de egyrészt egy jó politika elejét tudja venni a veszélyeknek, vagy legalábbis tudja csökkenteni. Másrészt pedig jön a teljesen váratlan fordulat, néha egy nagyon rossz fordulat, mert nagyon kevesen hitték azt, hogy Putyin meg fogja támadni Ukrajnát. De azután vannak a váratlan fordulatok. Hát maga a hidegháború vége. Ezt senki nem jósolta meg, pedig hát hány ezer tudós, politológus, kriminológus figyelte a Kremlt, és még Gorbacsovot üdvözölték, és nagyon világtörténelmi szerepe van, de hogy ebből az lesz, hogy felbomlik a Szovjetunió, és hogy békés úton, és mondjuk nem atomháborúra omlik egy Oroszország, Kazahsztán, és még. Úgyhogy tehát én azt tudom elképzelni, hogy így vagy úgy ez a mostani kritikus szakasz elmúlik, és ebben egy egységes Európa, a NATO, vagy a NATO-ból kiemelve, kiválva Európa és Kanada, ez magát Trumpot is meggondolásra késztetne, illetve az ő embereit, akik eléggé szervilisnek bizonyultak eddig, de hát ott is van egy határ, és hogyha az amerikai közvéleményben tovább folytatódik ez a tendencia, hogy egyre inkább kritikusan nézik Trumpot, akkor Trump meg fog ijedni. De most persze ahhoz, hogy a novemberi választásokon ne szenvedjen, ne veszítse el a többségét a kongresszusban, ehhez ilyen látványos akciók, mint a venezuelai, ezek hozzájárulnak. Vagy akár, hogyha Iránban szükséges egy újabb bombázás, de ezeket az emberek örömmel fogadhatják, hogy igen, bizonyíték Amerika erejének, de hát őszintén szóval azt nem tudom elképzelni, hogy Grönlandon lőjenek egymásra amerikai katonák és mondjuk dán katonák, vagy a jelképesen ott levő más NATO katonák.
Értem, amit mond, viszont kifejezetten érdekelne az a része, hogy azt mondta, kritikus időszakban vagyunk. Oké. Mi történik egy ilyen kritikus időszakban az olyan kis országokkal, mint például Magyarország?
Igen. Hát az a világrend, ami különösen 1990 után tartósnak mutatkozott, hogy úgy fogalmazták, hogy a liberális demokrácia Vancouvertől Vladivostokig, tehát az Amerika nyugati partvidékéről Oroszország távol-keleti részéig, ez így nem jött be. Ez valóban, ez volt az ideális, vagy ez lett volna ennek a tartósság az ideális a kis államok számára. De most megint lehet, hogy túl optimistának hangzik, de az Európai Unióban is én nem látom azt, hogy a hogy gazdasági erejével, vagy akár hát politikai erejével nagyon látványosan visszaélt volna Németország és Franciaország, vagy amíg tagja volt az Egyesült Királyság. Úgyhogy hát én akár, ugye, mikor miniszter voltam, akkor még nem voltunk tagjai sem a NATO-nak, sem az EU-nak, de úton voltunk afelé, és én személyesen semmiféle gonosz szándékot nem láttam, semmiféle olyan magatár lekezelést, hogy hát ti csak hallgassatok, kisállamok, mi vagyunk az okosak, és álljatok be a sorba. Az Európai Unió nem ilyen volt, és a NATO sem. Azután az amerikai nagykövetként pedig, hát akkor már nem csak hogy a NATO tagjai voltunk, hanem a NATO bővítése is napirenden volt. Ebben én is meg tudtam szólalni interjúkban, érveltem, mert ugye az sem volt sima, hogy az Egyesült Államok szenátusa megszavazza a NATO bővítését, és köztük a Magyarország tagságát. Azután, hogy a balti államok, hát én tartottam is attól, hogy éppen egy ilyen visszatartó elő lesz, hogy hát a baltiakért vállaljuk, hogy harcolni kell. Ezt, és nagyon nagy dolog volt, hogy sikerült leküzdeni az ilyen jellegű ellenállást. Tehát a jóba vetett hitet az ember. Nem, én eddig nem vesztettem el, persze látva azt is, hogy micsoda olyan gazemberségek vannak a mai világban, amikre azt hittük, hogy már mi nem, Hitler és Stalin után nem kerülhet sor.
A jóba vetett hitét, azt mélyen megértem, viszont az a kérdésem, hogy alapvetően az Európai Unió is, illetve a NATO is, nagyrészt a védelemről szól, a védelemnek különféle formáiról, az Európai Unió gazdasági védelemről, a NATO pedig katonai védelemről, de ezek a szövetségek alapvetően békeidőre rendezkedtek be. A kérdésem az, hogy mennyire tartható fenn ez a jó hiszeműségbe, a jólétbe vetett hit, és ez az alapján való működés egy olyan korban, amikor, ahogy beszéltük, három nagy entitás emelkedik ki, három nagy külön frakciót létrehozva egymás mellett.
Igen, hát céloztam az előbb arra, hogy én bízom a jelenlegi európai, vagy általában a világ demokratikus vezetőiben, és van egy félelmem, hogy a választók mennyire tartanak ki mellettük. Különösen akkor, amikor egy felelős vezető azt mondja, hogy hát fegyverkeznünk kell.
Táblálja ezt a félelmét, miből fakad?
Az én félelmem?
Igen.
Hát
igen.
Az, hogy éppen az európai demokráciákban a populista, szélsőséges pártok támogatottsága kétségtelenül növekszik, és ezek egy része nyíltan is azt mondja, hogy hát nem kell félni az oroszoktól, mi a baj velük, ismerjük el, hogy az oroszoknak érdekeik vannak. Sokan azt hiszik, vagy mondják is, hogy hát Ukrajna, hát ugye ez több száz éven át az orosz birodalom része volt, jogos, hogy Ukrajnát Oroszország magához akarja kapcsolni. Hát ez ellentétes mondjuk a nemzetközi joggal természetesen, és ellentétes azokkal a szép elvekkel, amelyeket más a 20. század elején már megfogalmaztak a nemzetek önrendelkezésének elvével. És ez egy olyan elv, ami a világ többsége ezt akarja, és ezt támogatja. és ezzel egy nagy hatalom szembe tud ugyan menni, de hát azért nagyon sok más hatalom, nagy és középhatalom ezt meg tudja akadályozni. A kanadai miniszterelnök is a középhatalmakat emlegeti. És hát azt tudjuk, hogy akár gazdaságilag az Európai Unió az mindenképpen társa, vetélytársa, nem az Egyesült Államoknak, tehát egy hasonló erőt tud képviselni. Katonailag jelenleg ettől nagyon messze vagyunk, de hogyha a nemzeti jövedelmeket összeadjuk, akkor Egyesült Államok nélküli NATO vagy szabad világ, és az képes önmagát megvédeni. Nem arra képes, és azt azért tényleg nem tudjuk elképzelni, hogy egy fegyveres konfliktus legyen az Egyesült Államok és a többi NATO állam között. Úgyhogy egyrészt Grönland, és még egy szó Grönlandról. Hát azért vagyok ebben optimista, hogy valójában Amerikának, egy Egyesült Államoknak semmiféle valódi érdeke nem szolgálja, érdekét nem szolgálja az, hogy Grönlandot annektálni. Grönland a Dánián keresztül része a NATO-nak. Van amerikai támaszpont jelenleg is. A II. Világháború idején ez sokkal nagyobb volt. Semmi akadálya nincsen, hogy ezt megnövelje. Hogyha Trump nem kezdte volna ezt a retorikát, hogy ő annektálni akarja, akkor minden gyalakvás nélkül hozzájárult volna Dánia, vagy akár a grönlandi tartományi kormányzat ahhoz, hogy hát jöjjenek az amerikaiak, építsenek nagyobb bázist, bányászanak, hogyha hozzá tudnak férni a nagy jégtakaró alatt. Hát nekünk is érdekünk. Tehát Amerika és ugye a biztonság. Trump főérve az, hogy meg kell védeni Grönlandot egy esetleges orosz vagy kínai akár inváziótól. Na most először is, ha ilyenre sor kerülne, én ezt nem tartom valószínűleg, mert pláne Kína azért egy óvatos duhaj. De ha erre sor kerülne, akkor a NATO képes volna, pláne ha ott vannak az ő támaszpontja, akkor képes volna megvédeni. Tehát ez pontosan olyan, hogy ha valóban ha egy lakatlan sziget lenne, akkor ügyesen rátehetné a kezét erre, akár Oroszország, akár Kína, de hát nem egy lakatlan sziget. Úgyhogy az Egyesült Államok előbb-utóbb visszakozni fog ebben a kérdésben, és akkor az éppen azt fogja mutatni, hogy nem korlátlan, még a legerősebb, még ma is mondhatnánk, hogy a legerősebb állam a világban az Egyesült Államok, és igen, hát a NATO-ban azért mégiscsak egyfajta demokratikus döntéshozatali folyamat van. Úgyhogy azért térek vissza, és ezt nem fejeztük be, hogy az európai lakosság, a választók, azokat könnyű megvezetni, megfélemlíteni, vagy éppen elcsábítani. Az orosz propaganda rendkívül erős. Az oroszoknak úgy tűnik, hogy ez a legerősebb fegyvere, az agymosás, a trollokkal, akár a hamis hírek terjesztésével. Úgyhogy ezek a szélsőséges pártok valóban populista alapon mondhatják ezt, hogy hát nem fogunk meghalni Ukrajnáért, vagy nem fogunk meghalni Narváért, az a határváros Észtországban, ahol fenyegethet, ha én bízom abba, hogy, és nem félek egy harmadik világháborútól, mert az az egész emberiségnek a végét jelentheti, és ettől oroszoknak is megfalok félni. Nincs, Putyin túlélhetne egy atomvilágháborút, de hát mit érne vele, hogy a bunkerjéből kijön egy hónap múlva, egy év múlva, és egy pusztaság van.
Nem igazán jön neki, nukleáris telet találna, viszont bocsásson meg, itt az előbb még a NATO-nak a különféle gyengességei felmerültek. Felmerült az, hogy amit ön is mondott, hogy akkor középhatalmaknak kell gyakorlatilag az élre állniuk, akár az Egyesült Államokkal szemben. Mennyire gyengíti meg a NATO-t, mint katonai szövetséget, és mint elrettentő erőt, az, hogy ennyire súlyos konfliktusok feszítik belülről?
Hát ez mindenképpen meggyengít, hogy volna egy abszolút mérce, ahol mondjuk, hát tulajdonképpen van, ha összeadják a különböző fegyvernemeket, a rakéták számát, és egyéb más fegyvereket, akkor nyilvánvalóan, hogyha ebből kivonjuk az Egyesült Államokat, akkor ez jóval gyengébb erőt képvisel. De hát Oroszországgal szemben azért ez mégis egy nagyon nagy erő. Mondjuk a hamis propaganda, szoktam mondani, és ebben van így önmagában igazság, hogy hát hogyha Oroszország nem tudja legázolni Ukrajnát, akkor hogy tudná legázolni akár csak Lengyelországot, szövet, akit azért támogatnának sokan, most ha Amerika nem.
Atomfegyverrel ön is célzott rá az előbb. Tehát azzal azért lehetséges.
Az a lehetséges, de hát az öngyilkosság. Hát azért ez a hidegháborúban hangoztatott elv a MAD, Mutual Assured Destruction. Uh-huh. Ugye az, hogy igen, egy meglepetésszerű támadás számomra hatalmas veszteségeket tud okozni, de vissza tudok csapni, és ugyanolyan hatalmas veszteségeket tudok okozni. Ugye azért vannak már évtizedek óta atomtenger alatt járók, egy időben ugye a BM-52-es repülők állandóan a levegőben voltak, képesek legyenek lecsapni, úgyhogy inkább csak egy esetleges véletlen, egy hamis riadó, az veszélyezteti, az fezethet oda, hogy akár valami atomkonfliktus, atomfegyvereket alkalmazó konfliktus tör ki, de hát ezt is a véletlen, a tökéletes véletlen nem lehet kizárni, de nem ezzel kell számolni. A felelős politika csak a reális veszélyekkel számol, és hát ahogy válaszoltam az előbb, ugye, hogy Oroszország csak akkor gondolhat arra is, hogy mondjuk akár Észtországot vagy Lettországot megtámadja az ottani orosz lakosság védelmére hivatkozva. Hát persze, ugye ezt tette Hitler, a lengyelországi németek, Sztálin is ilyen alapon támadta meg 39. szeptember 17-én a élet-halál harcot vívó Lengyelországot, hogy hát ő az ukrán, ottani ukrán lakosság, meg belorusz lakosságot akarja megvédeni, aztán így annektálta. Tehát ő ez elképzelhető egy ilyen, de akkor csak, hogyha azt látja az orosz diktátor, hogy hát ő a Nyugat-Európa vagy a Nyugat nem fogja vállalni a háború veszélyét, még egy konvencionális háború veszélyét sem, azért, hogy pár tízezer balti államokban levő orosznak a helyzete jobb lesz vagy rosszabb. Úgyhogy nem. Nagyon fontos az, hogy az elrettentő erő, az, hogy ezeknek a balti államoknak a légtörét védik, többek között a magyar Gripen, és jelentősen megdövelték a NATO tagállamok a keleti térségben, balti térségben, Lengyelországban erőiket. Ezek arra persze, hogy nem alkalmasak, hogy egy nagyszabású orosz invázióval szembeszálljanak, de annyi ideig biztos, hogy fel tudják tartóztatni ilyen esetben, amíg azután a teljes erejét beveti a NATO. Ugye éppen azt olvastam, hogy Németországban megállapították, hogy a német vasútvonalak és úthálózat nem alkalmas ma még abban arra, hogy a mai legújabb fegyvereket gyorsan keletre. Na de hát, ha fölismerik ezt, akkor itt van a feladat, a teendő. És még a legpesszimistábbak sem mondják azt, vagy számítások nem mondják azt, hogy Oroszország, ha ne adj Isten, Ukrajnában akármilyen sikert ér el, utána, hogy amíg összeszedi magát, amíg a hadseregét, a készleteit feltölti, az sok év. Tehát a NATO-nak, vagy akár Amerika nélküli NATO-nak is van elég ideje arra, hogy Oroszországot sakban tartsa, azzal a taktikával, vagy csak akár stratégiának is mondhatjuk, ami a II. Világháború után történt, a containment, a feltartóztatás. Tehát megint oda jutunk vissza, hogy ehhez csak az kell, hogy a nyugat-európai választó ne azt mondja, hogy én a jólétemet nem veszélyeztetem, én nem szavazom meg ezt a kormányt, amelyik emelni a katonai kiadásokat. Én szavazok arra, aki azt mondja, hogy én nem félek Oroszországtól, mondjuk a német alternatíva párt, nem félek Oroszországtól, sőt, ha jóba vagyok vele, akkor biztos, hogy nem fog engem megtámadni, és akkor nem áll ki a kormány felelős politikája mellett.
A NATO szétesésével kapcsolatos gondolatait akkor úgy veszem, hogy akkor nagyjából ismerem. Érdekelne, hogy mit gondol a másik nagy szövetségről, ami nem katonai, hanem diplomáciai, az ENSZ. És különösen annak tükrében érdekel, hogy mit gondol ennek a szétcsúszásáról, hogy pénteken beszélgettünk, január 23-án, Donald Trump, hogyha jól emlékszem, pont tegnap alakította meg azt a béketanácsot, amiben egyébként Orbán Viktor egyedüli Európai Uniós miniszterelnökként vesz részt, és meghívott olyan közreműködőket is, mint akár Vladimir Putin, vagy akár a kínai elnök. Többen nem fogadták el ezt a meghívást. Mit gondol arról, hogy az amerikai elnök fogja magát, és megpróbálja átvenni egy személyben az ENSZ-nek a teljes szerep és feladatkörét?
Hát ugye az ENSZ 1945-ben azzal a céllal jött létre, hogy a világ békét fenntartsa, tartósítsa. A biztonsági tanácsnak is ugye az a feladata, hogy ha valahol a békét veszélyeztetik, vagy pláne megszegik, akkor előbb szankciókkal, ha az pedig nem elegendő, akkor fegyveres erő alkalmazásával az ENSZ tagállamokat felkérve, hogy bocsássák a közös ügy rendelkezésére az fegyveres erejüket, akkor az agresszort le fogja győzni. Tulajdonképpen volt ennek egy főpróbája 1950-ben Korea. Koreában ugye az Észak minden alap ok nélkül megtámadta Dél-Koreát, és akkor az oroszok elkövettek egy nagy diplomáciai hibát, kivonultak a biztonsági tanácsból, és így akkor az ENSZ zászlaját, kéksisakosak, és nem amerikai zászló alatt harcoltak, és egyébként hát ott sok szövetségese volt az ENSZ hadseregnek, ausztrálok, új-zélandiak is, tehát a térségből. Úgyhogy az ENSZ-nek egy nagyon okos, nagyon fontos szerepe volt, ami tulajdonképpen a későbbiekben egyrészt azért nem működött, mert ott volt a vétó, és a orosz, majd aztán ugye, amikor Tajvan helyett a kínai népköztársaság lett az ENSZ biztonsági tanácsa, tulajdonképpen hát ez akadályozott meg, vagy nehezített olyan akciókat, mint a Koszovónál a beavatkozása valóban a halálos veszélyben levő albán lakosság védelmében, vagy akár Irak esetében is. Tehát az ENSZ-nek az eredeti funkcióját azért nem tudta betölteni ezt a funkciót, mert ott volt két rossz hatalom, mondhatnám, hogy két gonosz evil empire, amelyik ezt meg tudta gátolni. Na most, és éppen ezért én nem tartom ezt. Ez egy rövid életű dolog ez a Trump-féle béketanács. Hát eleve az én fülemben így, hogy béketanács, ez a sztálinista, illetve hát a hidegháborús időszak volt. Volt egy világbéketanácsra, emlékszem, ami egy ilyen orosz irányítás, szovjet irányítás alatt volt, Ramesh Chandra nevű indiai volt a SZEBA főtitkára, vagy hát Magyarországon is volt országos béketanács. Ez egy ilyen orwelli nyelv, ez a newspeak, hogy aki igazán a békét fenyegeti, az beszél állandóan a békéről. A békeharc. Nekem még énekeltem általános iskolás koromban, hogy egy a jelszók a béke. Úgyhogy, és hát harcba boldog jövőért megyünk most. Bejött nekem ez egykori. Szóval, hogy lehet békét teremteni egy olyan ország közreműködésével, mint Oroszország, aki ezt a háborút kezdte és folytatja elképesztő háborús bűnöket elkövetve? Hát ilyen emberrel szóba állni sem lehet. Ez az ember csak az erő nyelvét érti, és hát az a szomorú, hogy Trump elnök ezt valahogy nem akarja észrevenni, imponál neki, Trump barátjának nevezi. Úgyhogy hát ez a, még a, ugye Közel-Keleten sem hiszem, hogy ez a ez nem a szervezet még, hanem ez a szerveződés, ez egy propaganda dolog, és hát az is sokat mond azért, hogy demokráciák, egy demokrácia sem csatlakozik ehhez, nem hisz abban, hogy ezt tudja a békét megteremteni, vagy megőrizni.
összegezve kvázi az első blokkunkat, akkor jól értem, hogy ön változatlanul kitart amellett a véleménye mellett, hogy a már meglévő demokratikus intézmények, bár most látunk bennük gyenge pontokat, de hogy valójában ezek meg fognak maradni az őket érő kihívások ellenére is.
Hát remélem, én mindenképpen, és a lehetőség megvan, és akkor megint a választókon, az európai, vagy a demokráciák választóin múlik, és hát tulajdonképpen azon is, hogy akár a média, hogy tudja fölvilágosítani, hogy tudja meggyőzni a választókat, hogy van a hosszú távú érdek, ami lehet, hogy pillanatilag kellemetlenséget jelent neki, akár vissza kell fogni a bizonyos fogyasztását, életszínvonalát, de az életéről van szó. Mert valóban annyi haszna is van ennek a mai kritikus periódusnak, hogy az emberek kénytelenek szembenézni azzal, hogy valóban bekövetkezhet egy elképesztő vagy elképzelhetetlennek tűnő rossz a háború. Én nagyon hangsúlyozom minden lehető helyen, hogy mennyire hamis ez a magyarországi kormány retorika, ez a riogatás, hogy nem az, hogy háborús veszélyről beszélhetünk, de az, hogy Európa háborút akar. És ugye Gulyás Gergely miniszter, akit én régen ilyen barátomnak tekintettem, jó, ismertem, ugye azt olvasom tőle, hogy hát ugye itt van a valódi békét akarók, és most már nem azt mondta, hogy a háborút tervező európaiak, a háborút meghosszabbítani akaró Európa. Hát ez egy kis változás az éreztő, feltűnnek.
Finomodásnak érzi?
Tessék?
Az álláspontja finomodásának érzi?
Hát egyfajta finomodás. Lehet, hogy vagy talán fölmérték az, hogy ez a propaganda, hogy a gaz Európa, a gaz Brüsszel háborús, uszító háborút akar, hát ezt azért nem lehet, ezt nagyon könnyű cáfolni. Azt, hogy háborút meghosszabbítja azzal, hogy Ukrajnát támogatja, ez meg valóban tény, de ezt a háborút addig kell meghosszabbítani, amíg Ukrajnában a fegyvereket nem sikerül elhallgattatni.
Értem. Ezzel a lendülettel akkor szerintem térjünk is át Magyarországra, és hadd hozzak ide önnek egy szó szerinti idézetet, majd mindjárt elárulom, hogy kitől. Grönlanddal kapcsolatban hangzott el, egy néhány napos idézetről van szó. Mi ezt két oldalú ügynek tartjuk, amelynek megoldása a két fél tárgyalásain keresztül lehetséges. Én ezt nem tartom egy Európai Uniós ügynek. A forrás Szijjártó Péter jelenlegi külgazdasági és külügyminiszter. A kérdésem igazából az, hogy ön szerint miből fakad ez a kijelentés? Az amerikaiakhoz való lojalitáshoz, hogy nem akarunk belekavarni az ő körükbe, vagy tényleg meg vannak arról győződve, hogy nem uniós ügy, ami történik?
Nincsenek meggyőződve erről, csak hát az a kérdés, hogy Magyarország mai kormánya mennyire tekinti magát egy uniós országnak.
Önnek erre mi a válasz? Mennyire tekinti magát annak?
Hát formálisan nyilván az, és ahogy néha így mondjuk kicsúszott a miniszterelnök száján, talán nem véletlenül, hogy egyrészt van élet az unión kívül, és hogy hát Magyarország csak addig marad az Európai Unióban, amíg haszonélvezője. Ha már egyszer net befizetővé válik, akkor már nincs értelme. Hát
ettől azért nagyon messze vagyunk.
Ettől nagyon messze vagyunk, egyrészt el se érjük a mai gazdasági politika mellett soha, de mondjuk valójában azt sem tudom elképzelni, hogy még ha, ne adj Isten, ez a kormány tovább regnál, hogy kilépjen az Európai Unióból, mondjuk egy húgszit, vagy ugyanis a magyar gazdaság összeomlana. Akármennyi kínai gyár jön ide, akármilyen vasutakat építenek, teljesen értelmetlen vasutak, ugye Belgrád-Budapest, mert nincs is vége, nincs kapcsolata a tengerrel, csak egy egészen használhatatlan vonal, a vasútvonal a Balkánon. Szóval, de Magyarország exportja, amiből élünk, a magyar gazdaság, az nyugatra, az Európai Unióba irányul döntő mértékben. Úgyhogy, ha megszűnne ez a meg vámrendszer lenne, hát akkor ezek a magyar autógyárok, hát mit csinálnának? Hát nem tudnának továbbra is szállítani Európába. Tehát ez egy teljesen irracionális elképzelés. Úgyhogy ez csak egy politikai retorikában szerepel. És visszatérve erre a én szóval az idézetet emlékeztem is, hogy ez kitől származik, úgyhogy nem kellett nagyon találgatnom. És hát ő, tehát ő, nem, hát itt ugye a magyar kormánynak azért dilemmát jelentő ez a nagy Amerika barátság, mert ő akár szóval azért tartósan nagy szerelem az Egyesült Államok és Kína között, ezt nem tudom elképzelni. Úgyhogy ez a hármas játszma, ez mindenképpen, ez nem működhet, amit Magyarország itt próbál, hogy mindezzel a három nagyhatalommal is jóba lenni, mert előbb-utóbb választani kell. És hát jelenleg úgy tűnik, hogy Trumpra próbál tenni, úgyhogy hogy azért ne nagyon idegesítse, vagy ne nagyon haragudjanak rá már sem Moszkvában, sem Pekingben. Tehát a Grönland kérdésben éppen hát itt is kilóg a sorból, kilóg nem csak az, hát a saját retorikája, a szuverenitás. Hát hogy mondhatja egy a szuverenitást mindennek fölé helyező kormány, vagy kormányfő, vagy külügyminiszter, az, hogy hát van Dánia, és tulajdonképpen Grönland szuverenitása, Dánia szuverenitását is jelenti, hogy akkor ezt valaki pont a nagy barát fenyegeti, és annektálni akarja. Úgyhogy ez nem kétoldalú ügy, ez, ahogy már beszélgettünk erről, hogyha az Egyesült Államok szövetségesei egyértelműen mondják, hogy ezt nem lehet elfogadni, és viszont van egy jó ajánlatunk, hogy tessék, itt van Grönland, szabad építkezés, akkor ez a dolog el fog múlni, én nagyon számítok erre, és bízom benne, és akkor majd megint, nem tudom, megkérdezték-e tegnap Brüsszelben a magyar miniszterelnököt, hogy hát hogy gondolja megint azt, hogy Magyarországnak mindegy az, hogyha egy szövetségesét, Dániát ilyen fenyegetések érik, akkor nekünk távol kell magunkat tartani ettől.
Ilyen kérdéseket sajnos neki nem tudunk feltenni, bármennyire is szeretnénk, és akár várjuk ebbe a stúdióba is, de hogy arról viszont kifejezetten érdekelne a véleménye, hogy oké, van ez a három nagy érdekszféra, Egyesült Államok, Kína, Oroszország, mindegyiknek valamilyen mértékben ki vagyunk téve. Oroszoktól kapjuk az energiahordozókat, Kína hozza ide a gyárait, az Egyesült Államokkal van egy most jól kinéző diplomáciai kapcsolat. A kérdésem az, hogy ez garantálhatja nekünk azt, amit Orbán Viktor ebből szeretne látni, a kimaradás politikáját egy esetleges európai konfliktusból, vagy sem?
Igen, hát a kimaradás sincs semmiféle a realitása. Most, hogyha nem háborúban gondolkodunk, hanem csak ezekben a befolyási övezetekben, akkor Magyarország földrajzi helyzeténél fogva lehet azt mondani, pláne, hogyha ha Oroszország lenyelni Ukrajnát, akkor egy olyan helyzet lenne, hogy valóban egy agresszív nagyhatalom a szomszédunk, aminek a még Orbán nem olyan régen is azért attól óvott, azt mondta, hogy igen, legyen egy ütköző állam Oroszország és Magyarország között. Tehát ha ez az ütköző állam megszűnik, egy bábállammá válna, ne adj Isten, akkor lehet azt mondani, hogy akkor Magyarország az erőshöz, vagy a könyörtelenhez csatlakozik, akkor Magyarország Oroszország első csatlósa lesz. Ez az opció megvan. De akkor egy olyan helyzetben, ahol tovább folytatódik és még élesedik a konfliktus mondjuk az Európai Unió, vagy akár a NATO, vagy NATO minusz Amerika és Oroszország között, akkor valóban le kell jönni arról a kerítésről, amit Sikorszky lengyel külügyminiszter szokott mondani. Én szerintem nem a kerítésen üldögél Magyarország, hanem a kerítés rossz keleti oldalán. De mindig van visszatérés, tehát mondhatnánk az, hogy nem csak a cinizmus, hanem a valamennyire is felelős politika azt nézi, hogy hol van nekem nagyobb hasznom, és hol van félnivalom. És ahogy beszélgettünk erről, Európa, az Európai Unió és az Európa és a Európai Unióhoz társuló skandináv semleges államok is, hát az már nem nagyon van, de mondjuk nem Európai Uniós tagállamok, Norvégia például, szóval ezek mindenképpen sokkal erősebbek. Tehát, hogyha egy olyan, még nem katonai konfliktus lenne, de a hidegháborúnak a legélesebb szakaszára emlékeztetők szembenállás lenne Oroszország és a szabad világ között, Magyarországnak meg kellene nagyon gondolnia, hogy jó-e az, hogyha ő a rossz oldalra, a keleti oldalra áll, ami ráadásul katonailag még bízsai gyengébb, gazdaságilag összehasonlítottan gyengébb, és hát a jólétnek a tagadása, Oroszország lakossága, hát milyen életszínvonalban él a nyugathoz, akár a magyarhoz képest is. Úgyhogy ez egy játszma, szokták mondani, hogy ugye ez egy hintapolitika. Hintapolitika soha nem jön. Előbb-utóbb vagy kirepül valaki a hintából, ha nagyon kileng a hinta, és nagyon rossz megüti magát, és a rossz oldalra repül ki. Vagy pedig ezt meg kell állítani. Én pár évvel ezelőtt még azt gondoltam, hogy akár mondjuk az ukránok elleni agresszió után, itt egy jó alkalom lett volna a magyar miniszterelnöknek, hogy hátat fordítson annak a erősödő orosz orientációnak.
Amit... Visszajöjjön a kerítési oldalára?
Így van, igen, de hát most már azon nagyjából túl van.
Abban a nagyon faramúci helyzetben vagyunk, hogy a Tisza párt Magyar Péterék holnap fogják bemutatni a külügyminiszteri aspiránsukat, úgyhogy még konkrétan az ő programját, az ő politikáját nem tudjuk elemezni. Viszont... amit tudunk, és amit ön is elmondott, ugye frakciókra szakadó világról beszélünk, Magyarország jelenleg az önállítása szerint a kerítés rossz oldalán van. És benne van a pakliban, konfliktusok is jönnek a következő években. Ön szerint hogyan lehet egyrészt visszahozni Magyarországot a kerítési oldalára, másrészt felkészíteni arra a társadalmat, az országot, az adminisztrációt, mint olyant, hogy egy olyan világba rohanunk bele, ahol meg kell szűnni a kompország jellegnek?
A kompország az soha nem működött, és külügyminiszter utódom, és hát 90-ben még helyettesebb volt, Martonyi János, ő sokszor beszélt arról, hogy hát lehet egy kelet-nyugati hídról beszélni, de Magyarországnak a hídnak a nyugati oldalán, nyugati pillérénél kell lenni. Vagy akár, hogyha a komp az kössön ki a nyugati parton, és én mindig azt mondom, most pláne ezekben az elmúlt években, hogy választani kell, és a magyar választó is döntsön, hogy nyugathoz akar-e tartozni, amiben nagy szerencsével bekerültünk 1990 óta. Ez egy...
Hát szerencsével meg az ön munkájával például.
Hát,
ez nem volt, ez a helyzet leíró.
Igen, tehát én azt, mint történészt is hangsúlyozom, tegnap én Hódmezővásárhelyen egy most nyíló közéleti akadémián beszéltem, és ott is, és ezt máshol is próbálom hangsúlyozni, hogy hihetetlen, a magyar történelemben van balsorcs, de sokszor a bal ítéleteink járultak hozzá a balsorcshoz, de most egy hatalmas szerencse ér bennünket, mi is hozzájárultunk a magyar ellenzék, Gorbacsov, tehát 90-ben Magyarország végre a nem csak ugye a jó oldalra, erkölcsileg jó oldalra, hanem a leggazdagabb szövetségnek, a legpolitikailag legerősebb, katonai legerősebb szövetség tagja lett, és ebből kilépni, ebből eltáncolni, ez a Mohácsnál is nagyobb katasztrófa, vagy a Trianonnál nagyobb katasztrófa lenne. Tehát Magyarországnak, magyar választónak szembe kell nézni azzal, hogy itt most nem Magyar Péter és Orbán között kell csupán választani, vagy a Tisza és a Fidesz között kell választani, hanem a demokrácia és a diktatúra. Szeretne valaki diktatúrában élni? Szeretne valaki Oroszországban élni? Vagy abban a Kínában, ahol mindenki szem előtt van, és mindenkinek lassan már ugye a gondolatát tudják kiolvasni. Úgyhogy hát ilyen világban, és olvass el Orwellt, hogy milyen az a világ, az 1984. Akar? Biztos, hogy nem akar. Hogyha a magyar választó ezt megérti, és azok is, akiket ugye a agymosás nem mutatja meg ezeket az igazságokat, azoknak is meg kell érteni, és hogyha a demokrácia és diktatúra az nem zavarja mondjuk az egyik választott, de a jólét. Tehát a Magyarország ugyan nem érte el, messze van attól, hogy egy nyugat-európai életszínvonal, sajnos messze van attól, mint a lengyel életszínvonal. Ma már. Pedig a lengyelek hol, mennyire mögöttünk voltak. Tehát ez a másik, amit meg kell érteni a magyar választók mindenkinek, hogy igen, hát nagy mértékben az Európai Uniós támogatások jó voltából, persze az életszínvonala növekedett egyértelműen 1990 óta, de mennyire növekedhetett volna? És erre itt vannak a példák, a szomszédaink, akik vagy részben az eurót is már haszonnal, nincs infláció, nem fenyegeti őket, mindaz, ami a magyar gazdaságban is, a magyar átlagpolgárt fenyegeti. Tehát, hogy a választás itt egyrészt a magyar történelemnek talán a legkritikusabb, a modern magyar történelem legkritikusabb választása lesz, azért, mert van igazi választás. Másrészt pedig, hogy ez túlmutat Magyarországon. Hát az, hogy ha Magyarország itt visszatér a szövetségi rendszerébe, ezért üzenni fog Szlovákiának, ahol egy nagyon gyenge lábakon álló Fiszó kormány van. Lengyelországgal, hát Lengyelország már jó kormánnyal rendelkezik, de van egy nagyon erős ellenfele is, igen, ott is választások lesznek. Hogyha Magyarországon egy európai demokratikus kormány jön létre, akkor ez erősíti a lengyel jelenlegi kormányt, és akkor már helyreállóban van az a Visegrád, amelyet, hogy hát ugye Antallal együtt, és hát Havellel, Valenzával létrehoztunk.
Hadd játszom egy picit az ördög ügyvédjét. Van-e olyan, hogy túl mély nyugati integráció? Van-e olyan, hogy túl sokat adunk fel a szuverenitásunkból, és ne adj Isten, olyat kérnek tőlünk, amiben nem feltétlenül mennék bele szívesen. Csak egy vad példát, hogy hadd mondjak, ezzel a kormány szokott rendszerint riogatni, hogy Ukrajnában már pedig lehet egy olyan pont, amikor európai békefenntartók is mehetnek. Mi nem akarunk menni. Tudunk-e egy a jelenlegi mélyebb fokú uniós integrációnál nemet mondani egy ilyen kérésre, vagy sem?
Hát ugye ez attól függ, hogy megint a választó, vagy akár hát a választót képviselő kormány milyen, hogy nézi az érdekeit, hogy mi van rövid távú érdek, szűk érdek, és van egy hosszabb távú érdek. Én szerintem Magyarországnak a hosszú távú érdeke az, hogy haladjon együtt mindenben az európai szövetségesekkel, vagy a NATO szövetségesekkel, ha szükséges, a minősített többséget fogadja el, mert a demokrácia a demokrácia az nem a vétó. Lengyelországot azt tette tönkre, az úgynevezett liberum vétó. Ugye a lengyel nemesség minden tagjának joga volt azt mondani a Szejmben, a parlamentben, hogy én ezt ellenzem, vétózom. Hát látjuk, hogy a demokrácia éppen az, hogy a fejeket megszámolják, és nem vágják le a fejeket. Úgyhogy tehát én azt hiszem, hogy valójában az igazi magyar érdek az, hogy a közös, fölismert érdeket mi is vonatkoztassuk, és fogadjuk el. És hát ugye most egy veszélyes helyzetben vagyunk a választások szempontjából, mert 2022-ben azzal nyert a Fidesz, azzal nyert, hogy megrémítette a magyarokat, hogy itt van ez a háború, és hát mi is oda kerülünk, ha Márki-Zajra szavaznak. Hát ez egy ordas hazugság volt, és abszolút nem ez fenyegetett. De hogyha most oda kerülne a sor, amit ön említett az előbb, hogy békefenntartók, hát az nagyon jó, Isten hozza azt, hogy béke legyen, még hogyha nem is a legtartós, igazságos béke, de a szenvedések érjenek véget, és akár az újjáépítés induljon meg. És ehhez hozzá kell járulni. Ezt magyar érdek is, hogy Ukrajna meginduljon a fejlődésben, a újjáépítésben. Ha Magyarország is a ukrán nép barátjának minősül, akkor a magyar gazdaság is nagyon sokat profitál ebből az újjáépítésből, a magyar cégek. Úgyhogy igenis, ezt én gondolom, hogy ez könnyű, ha egy politikus mondja, hogy hát ha itt békefenntartás lesz, akkor magyarokat is hajlandók vagyunk küldeni. ezt most nem fogják mondani, mert ebbe belekötnek. De én, mint független ember, és akár mint külpolitikai múlttal rendelkező, én azt mondom, hogy igen, ez magyar érdek lenne, hogy bárki a miniszterelnök Magyarországon, bármilyen kormány van, ha Ukrajnában elhallgatnak a fegyverek, akkor minden módon támogatni kell az, hogy Ukrajna valóban, és ne csak, hogy újjáépüljön, hanem egy Európai Uniós tagállam lenne. Eminens magyar érdek, a kárpátaljai magyarságnak is a jövője, a túlélése ezen múlik, hogy meddig lesz határ, meddig lesz politikailag Magyarország és Ukrajna rossz viszonyban, és Ukrajna kész mindenre, én nagyon jól látom és olvasom, hogy Ukrajna kész mindenben megvalósítani azt, amit az 1991. december 6-án az Antal kormány által aláírt kétoldalú szerződés. Abban benne vannak a politikai jogok, az oktatási jogok, és a mai Ukrajna erre kész, egész biztos. A magyar kormány nem akarja, hogy Ukrajna teljesítse a saját kötelezettségeit.
Viták már pedig voltak, vannak, lesznek az Európai Unión belül, ez teljesen nyilvánvaló, és most ezt azért hoztam fel, mert egyrészt tudjuk azt, hogy az Orbán kormány hogyan élt vissza azzal az utóbbi 16 évben, hogy ezeket a vitákat eszkalálta, vagy éppen generálta. Viszont most van egy olyan konfliktus, amiben az Orbán kormány nem állt bele, ellenben a legnagyobb ellenzéki párt, igen, ez a Benesi dekrétumok ügye, erről nagyon hosszan beszéltünk ezen a csatornán is, hogy be fogjuk linkelni a leírásba. A kérdésem az, hogy oké, egy rakás konfliktust valószínűleg megszüntetne az a helyzet, hogyha Magyar Péter kormányra kerülne, de csomó más pedig kinyitna. Mennyire fér bele az Európai Unió jövőképébe egy olyan világban, amiről hosszan beszéltünk, hogy szépen lassan tagolódik fel, hogy ilyesféle belső konfliktusok is megosszák?
A Benes dekrétumok tekintetében nincs belső konfliktus.
A Szlovákia és Magyarország között van?
Ja, úgy ért, igen, igen. Hát ugye ebben a kérdésben pedig hát elég egyértelmű, hogy Magyarországnak az ottani magyarok mellé kell állni, és ugye én tovább megyek, én szembesültem a Benes dekrétumokkal miniszterként is, és Szlovákia Európa Tanácsi felvétele kapcsán is ezt nem a magyar kormány igényelte, hanem az ottani magyar pártok. Akkor ugye három magyar párt volt még, és egyetértettek abban, hogy igen, ők támogatják Szlovákia Európa Tanácsi tagságát a függetlenné válás után, de bizonyos feltételekkel is. Köztük ott volt, talán nem merték ők sem, még azt mondod, hogy a Benes dekrétumok eltörlése, bár egyébként semmi akadálya nem lenne, senkinek semmi baja nem lenne ebből, de hát, hogy a Benes dekrétumok kerüljenek le napirendről, és legyen egyértelmű, hogy azok nem képezhetnek semmiféle jogalapot, semmi lépésre. 2002-ben, amikor Magyarországot, az Orbán kormányt Washingtonban képviseltem, a miniszterelnöknek volt egy ilyen mondása, hogy valamilyen interjú kapcsán, talán az Európai Parlamentben, hogy hát a Benes dekrétumoknak le kell kerülni a napirendről. Akkor volt egy kis felhördülés a még Csehország részéről is, meg Szlovákia részéről is. Én akkor Washingtonban egy ilyen opedet írtam erről a témáról, és elmondtam, hogy tulajdonképpen mi is ez a Benes dekrétum, most micsoda, hát ez teljesen valójában egy demokratikus gondolkodású embernek elfogadhatatlan az, ami történt 1945 után a csehszlovákiai németekkel és magyarokkal, a kollektív bűnösség. Az, hogy aki bűnt követett el, aki háborús bűnös volt, aki politikusként a náci Németországot támogatja, ugye azt felelősségre vonják, börtön, halálos ítélet, kitelepítés, ez teljesen rendben van. De hogy csak azért, hogy valaki magyarként ott volt is, tapsolt, amikor bevonultak a magyar katonák 38-ban, ezért ők nem élhettek ott, tehát képtelenség.
Sokan a zsidó törvényekhez hasonlítják.
Pontosan így is van, teljes joggal, igen. Szóval, tehát a Benes dekrétumok kérdésében a magyar kormánynak minden konfliktus vállalnia kell Szlovákiával, és ez rendezhető békés úton. Senki nem igényelné azt, hogy kárpótolják azokat a mondjuk magyarokat, akik kitelepítettek. Elvben ez a kárpótlás rendeződött is, mert ugye az elvet értékeik egy részét elhozták, másrészt pedig a sajnálatos módon kitelepített németek helyébe bejöttek. Tehát anyagi következménye nincs annak sem, hogyha a Benes dekrétumokat úgy veszik le a napirendről, hogy igen, hát mindig minden országnak vannak törvényei, amelyek valamikor érvényben voltak, és aztán már eltörölték a törvényeket. Tehát a Benes dekrétumok eltörlése volna a igazi megoldás. De ha mostan keressük azt, hogy ezt a szlovák társadalom még nem értené meg, vagy akár a cseh sem, mert azt mondják, hogy akkor megkérdőjelezik a határt, ez abszolút nem igaz, akkor egyszerűen, hogy amit a szlovákok mondtak 1993-ban, és később is sokszor, hogy hát kérem szóval, ó nem, hát ez a jogrendszerünk része, de ebből semmiféle nem következik. És kiderült, hogy 2018 óta bizony elkoboznak földeket, kisajátítanak ellenszolgáltatás nélkül. Tehát ezt le kell venni a napirendről, ezt a mostani módosítást, ezt el kell törölni, hát ez egyértelmű, és az Európai Uniótól én el is várom, hogy ezt föllépjen, és Szlovákia lehet, hogy nem fog szót fogadni, van kötelességszegési eljárás, úgyhogy kérdés, hogy Fico és a szlovák választók, ha megértik, hogy a Benes dekrétumok miről szóltak, és hogy nem, semmi nem fenyegeti őket, akkor ha Fico nem, hogy úgy mondja, nem fogadja el akár a szomszédok, mások és az Európai Uniónak a javaslatát, igényét, akkor ez rosszul fog járni.
Utolsó kérdésem. Hogyan kellene rendezni a viszonyunkat Ukrajnával? És főleg annak tükrében, hogy korábban sem volt ez rózsás, ennek elsődleges oka az ukrán nyelvtörvény volt az elmúlt 15-6 évben, de erre, hát a magyar kormány az utóbbi 4 évben az orosz invázió kezdete óta nagyon erősen rájátszott, mert kampányokban hergelt az amúgy háborúban álló Ukrajna ellen. Hogyan lehet ezt megoldani, ha lehet egyáltalán?
Ahol nagyon könnyű megoldani, nagyon könnyű megoldani. Hát egyszerűen mind a két ország részéről vissza kell térni a nemzetközi jogilag is érvényes 1991-es szerződéshez, amiben a magyar kisebbségnek olyan messze menő jogai vannak, amelyeket akkor sem, és talán ma sem biztosítanak igazán más szomszédok, ahol jelentős magyar kisebbség van. Na most az iskola törvények, ami 2017-ben jött, az rossz törvény volt. Én magam számos írásban és szóban is, többek között az akkori ukrán nagykövetnőnek is elmondtam, hogy ez elfogadhatatlan, és rámutattam, hogy ellentétes a szerződéssel. Na most Ukrajna szembe került akkor Romániával is, meg még Bulgáriával is, meg Lengyelország, tehát az ottani iskolákkal.
Hát akiknek volt ott kisebbségük.
És az Európa Tanács Velencei Bizottsága is tulajdonképpen elmarasztalta, hát nagyon udvarias módon, hogy mit kellene változtatni ezen a törvényen. Mert az rendben is van, hogy az államnyelvet jól eredményesen oktassák az iskolában. De ehhez nem szükséges az, hogy az iskolát, vagy a többi tantárgyat is 18 éves korig már azon a nyelven oktassák, amin még az a gyerek hát nem nagyon ért, és nem. Úgyhogy, de ezt ami nem ismert egyáltalán, 2023. decemberében Ukrajna visszavonta ezt a törvényt, megváltoztatta. Olvasok olyasmit is, hogy hát igen, de még azért tudta ezt, vagy azt nem változtatta meg. Én azt is olvastam a mostani magyarországi ukrán nagykövettől, hogy ők mindenre készek, ott vannak a javaslataik, a magyar kormány nem áll velük szóba. Tehát a diplomácia az kompromisszum. A diplomácia a jó szándékú tárgyalás. Ha Magyarország ma Ukrajnával tárgyalni akarna, mindent elérne, ami jogos igény. Mindent elérne, ami biztosítja a sajnos egyre fogyó kárpátaljai magyarságnak a sorsát, és ugye hát ma már szinte csak az öregek vannak ott, meg az unokák, és a felnőtt férfiak azok mind itt dolgoznak, vagy más uniós országokban. Tehát a béke, az valóban magyar érdek és ukrán érdek, elsősorban ukrán érdek, európai érdek, világérdek, magyar érdek is, de a magyar kisebbség érdeke, amiről a magyar kormány állandóan azt mondja, hogy ő neki milyen fontos, az az is, hogy Ukrajnával egyezzünk meg most, még akár, amíg folyik a háború. És valójában erre kész az ukrán kormány, és hát hogy legyen, és ez is egy szörnyű dolog, hogy Magyarország szavazzon arról, hogy Ukrajna ne legyen soha az Európai Unió tagállama. Hát akkor rekesszük ki a maradék ukrajnai magyarokat, vagy hogyha a háború véget ér, akkor azért sokan visszaérnek, ott van házuk, ott van földjük.
Persze.
Úgyhogy, és Ukrajna egy békében egy virágzó ország, egy gazdag ország. Úgyhogy Ukrajnában érdemes lesz akár visszaköltözni, vagy ott munkát vállalni, vagy sízni mindig, hogy kiváló síterepeket lehet ott építeni, ahogy a régi magyar világban is megvoltak ezek. Úgyhogy tehát a magyar-ukrán viszony az egyáltalán, nincsenek igazi ellentéteink, hát ukránokat sem zavarja a magyar kisebbség, nincs félnivalójuk a határváltozástól, úgyhogy ez kizárólag a mai magyar kormány magatartásán múlik, hogy ez a ukrán-magyar viszony hogyan alakul.
Ez szerintem egy tökéletes végszó. Jeszenszky Géza, nagyon hálás vagyok érte, hogy elfogadta meg kívásunkat, és ilyen hosszan a rendelkezésünkre állt.
Örömmel. Máskor is mondom, bár nem a legközelebbi jövőben, még egy ilyen fülkében.
Nagy szeretettel látjuk. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ha tetszett, amit csinálunk, akkor tudjátok, like, feliratkozás, szuperköszi és HVG 360 előfizetés. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.